Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szabályok szerint a határ illegális átlépése jogtalan cselekedet, az nem emberi jog, hanem bűnelkövetés, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus konferencián. A magyar miniszterelnök szerint a konzervatív kormányokat, amelyek a brüsszeli vezetés alapján nem viselkednek helyesen, megzsarolják, az Európai Bizottság az uniós szerződések őre helyett politikai szereplővé vált. A geopolitikai helyzettel kapcsolatban azt mondta, Magyarország nem szeretné még egyszer, hogy közös határa legyen Oroszországgal, ahogyan ez a szovjet időkben volt. Elismerjük Ukrajna jogait és önállóságát, látni kell azonban, hogy nyugati fegyverek és a pénzügyi támogatás folyamatos fenntartása nélkül az ország nem létezne. A kormányfő közölte, hazánk elítél minden támadást Izrael ellen, és elismeri jogát az önvédelemre, de el kell kerülni, hogy a közel-keleti konfliktus kiszélesedjen. A szövetségeseknek választaniuk kell a NATO képességi célok teljesítése és az Ukrajnának nyújtott további katonai segítség között, a NATO főtitkár szerint pedig jelenleg az utóbbit kell előnyben részesíteni, derült ki a nyilatkozatából. Jens Stoltenberg a dán, a holland és a cseh miniszterelnökkel adott közös tájékoztatóján elmondta, fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, az országnak több légvédelmi rendszerre van szüksége. Kedvezőbb állásokat foglalt el az orosz hadsereg Kupjansz, Avgyijivka és Donyeck környékén, valamint a Donyecki régió déli részén, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az orosz hadi jelentés szerint eközben 15 ukrán ellentámadás hiúsult meg. A Közép- és Dél-Amerikából érkező cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet fog játszani az Európai Unió ellátásában, és ebben Trinidad és Tobago kulcsszereplő lesz, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Szigetország fővárosában, Port of Spainben. Szijjártó Péter diplomácia történeti eseménynek minősítette a mostani vizitet, rámutatta, hogy magyar külügyminiszteri látogatása még soha nem került sor a karibi országban, és nem történt korábban magas szintű kapcsolatfelvétel. A külgazdasági és külügyminiszter egyetért indonéz kollégájával abban, hogy a nemzetközi közösségnek most minden erejével és figyelmével arra kellene koncentrálnia, hogy meg lehessen előzni a súlyos eszkalációt a közel-keleti térségben. Szijjártó Péter a Facebook oldalán tudatta, hogy Retno Marsudi Jakartából hívta őt fel. Szombaton kezdődik az ajánlásgyűjtés az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választása. A Nemzeti Választási Iroda arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a jelölő szervezetek, amelyek szombat délelőtt át szeretnék venni az ajánló íveiket, legkésőbb csütörtök 16 óráig nyújtsák be igényüket. A január 1-e óta elérhető Csok Plusz segített abba, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár a lakás- és ingatlanpiaci tanácsadó testület ülését követően. Hordung Ágnes azt mondta, a február végi adatok szerint csak nem 2000 igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett csok. Fenntartható városfejlesztési program indul a terület és településfejlesztési operatív program plusz egyik pilléreként, amelynek kerete 58 milliárd forint, jelentette be Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkár. 42 város, várostérség, valamint a főváros új megközelítésben stratégiai alapon integráltan tervezheti és valósíthatja meg elképzeléseit. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Ennek alapját az Eurostat heti adatai jelentik, amelyekből régiós átlagárat számolnak a 95-ös benzin és dízel üzemanyagokra vonatkozóan. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a KSH adatai alapján hozzák majd meg a kormányzati döntést, hogy beavatkoznak az üzemanyagárakba, hogy az ígéret, miszerint régió szinten a középmezőnyben kell lenni a hazai áraknak, teljesüljön. A tárcavezető még múlt héten egyeztetett az olajiparági szereplőkkel, jelezve fogytán a kormány türelme. Azóta benzin 2 forinttal drágult most, pénteken pedig 7 forinttal nő az ára, igaz, akkor a gázolai hattal csökkenni fog. Emberemlékezet óta nem látott esőzés sokkolta az Egyesült Arab Emírségeket. Mivel az éghajlat következtében az országban nincs megoldva az ekkora esőzésekhez szükséges infrastruktúra, az ország nehezen küzd meg az ítéletidő miatt kialakult helyzettel. Ennek következtében vesztette életét egy helyi férfi is. Az Egyesült Arab Emírségek mellett számos más közel-keleti országnak kell szembenéznie súlyos esőzésekkel, Ománban már 19-en hunytak el a heves esőzések miatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még borultabb, aztán majd gomoly felhős lesz az ég. Elszottan várhatók záporok, hódora záporok, néha zivatar is kialakulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 5 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai témánk a barbecue sütés lesz. Bemutatjuk Batta Lászlót, barbecue sütők és fűszerek készítőjét és értékesítőjét. Beszámolunk a közelmúltban rendezett amerikai világversenyről. Kiderül, hogy mi a különbség a grill és a barbecue között. Szó lesz tréningekről, és tanácsokat is adunk hússütéshez. Tartsatok velünk, érdemes! Batta László, barbecue sütők, fűszerek értékesítőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, László.
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Grill és barbecue, mi a különbség?
Nagyon fontos szót egyenni erről. Sok ember fejében kicsit összemosódik a kettő, illetve külföldön is más-más jelentőségre bírnak, de itt Magyarországon leginkább úgy lehetne definiálni, hogy a grillezés az közvetlenül a faszén felett, közvetlenül a hőforrás felett direktbe sütjük a húsokat, például egy csirke mellett, vagy egy steaket viszonylag magas hőmérsékleten gyorsan sütjük meg, és hamar el is készülnek. A barbecue-zás viszont egy hosszabb folyamat, ahol a tűztér, illetve a sütőtér jobban el van különítve, nagyobb távolság található a kettő között, illetve ezáltal alacsonyabb hőmérsékleti zónák fognak kialakulni, és a barbecue-zásnál olyan 110 és 150 fok között szoktunk általában sütni. Itt is két részre lehetne osztani azt a barbecue-zást. A régi módszer, a Lorenz módszer, alacsony hőmérsékleten hosszan sütünk 110-120-125 fok környékén, illetve van körülbelül egy 10 éve elterjedt újabb módszer, a hot and fast stílus, amikor 130 és 150 fok között sütünk, viszonylag gyorsabban, de nagyon hasonló, ugyanolyan szaftos ízeket lehet elérni.
Kifejlesztettél egy saját sütő márkát, mondhatjuk így, mennyiben másabb ez, mint a piacon található többi?
Körülbelül 8 éve kapott el ennek a barbecue-zásnak a szele, abban az időben, hogy Magyarországon nem nagyon volt elterjedt, és a YouTube-on rengeteg amerikai videót láttam, ahol nagy pocakos szakállas emberek Amerikába söröztek, és közben nagyon jókat csütöttek, és ilyen nagyon szaftos húsokat ettek, és ezt én néztem ezt a videót, és mondom, ez én vagyok. Ez nekem az nagyon menne sörözni, és közben nagyon jókat enni, és akkor láttam meg, hogy ők barbecue-znak, és itt Magyarországon még egyáltalán nem volt semmilyen sütő, és nem volt ez a módszer elterjedve. Egy-két ember foglalkozott ezzel, de nagyon kezdetleges volt, és abban az időben néztem rengeteg ilyen videót, és kaptam kedvet ahhoz, hogy építsek egy ilyen kezdetleges offset sütőt, ami egy horizontálisan elfekvő sütő, ez fával tüzeljük, és ez volt az első sütőm, amit először kevesebb sikerrel, majd sokkal nagyobb sikerrel tudtam használni. Szóval ezzel a sütővel körülbelül egy éven keresztül sütöttem, nagyon megszerettem a barbecue-zást, és rájöttem, hogy kéne másfajta sütőt is építeni. És ilyenkor belekerültem egy ilyen sütőépítési nagy munkálatba, hogy egymás után több sütőt építettem. Ilyenkor megtanultam hegeszteni, megtanultam a fémekkel dolgozni, csiszolni, flexelni, és egymás után gyártottam a sok-sok sütőt, és ilyenkor kezdett bennem realizálódni, hogy mire is van nekem tényleg szükségem, hiszen a piacon rengeteg olyan sütőt lehetett kapni ilyenkor már, amivel lehetett grillezni, de barbecue-zni kevésbé lehetett, vagy nagyon jól lehetett vele barbecue-zni, viszont grillezni lehetett vele kevésbé. És én mindenféleképpen egy olyan sütőt szerettem volna fejleszteni, amely minden módszerre, a grillezésre, a barbecue-zásra, a füstölésre tökéletesen alkalmas, és nem veszít egyetlen egy funkciójából sem, és értékéből sem, azért mert ilyen sokrétűen lehet használni.
Kompakt, ez is a neve, ugye?
Igen, ez a neve, hogy kompakt sütő, mindenki lenni a örömére, hiszen ebben a sütőben tudunk grillezni, barbecue-zni, hidegfüstölni, melegfüstölni, bográcsozni is tudunk benne. Én azt szoktam mondani, hogy ebben a sütőben minden olyan dolgot el tudunk készíteni, amit egy grillsütő, egy barbecue sütő, egy kemence és egy tűzrakóhely segítségével tudnánk.
A hidegfüstölés és melegfüstölésnél álljunk meg egy kicsit, tehát a smoker, ugye erről beszélünk, mi is a lényeg ennek?
Ugye elsősorban magasabb hőmérsékleten sütünk ebbe a sütőbe, de itt Magyarországon óriási nagy hagyománya van a hidegfüstölésnek. A hidegfüstölés az azt jelenti, hogy a sütőtérben lévő hőmérséklet 15 és 25 fok között van. Magyarul a húsok nem kezdenek el sülni, viszont csak épp, hogy melegek, langyoskák, és itt a füst érintkezik a hússal, és ezen a hőmérsékleten tudja a hús legjobban a hidegfüstöt felvenni, és tipikus, klasszikus dolgokat lehet benne elkészíteni, például füstölt kolbás, füstölt szalonna, mindenféle hidegen füstölt dolgokat, füstölt lazacot lehet, nagyon jó, gyönyörű dolgot lehet elkészíteni. Ennek a legtipikusabb időszak a téli hűvösebb időjárás, mert ilyenkor tudjuk ezt a hőmérsékletet könnyedén elérni a smokerben.
Fűszereket is értékesítesz, hogyan készülnek a fűszerek?
Szóval a gasztronómiának a szeretete engem már nagyon pici gyerekkorom óta végigkísér, hiszen azt a családban is nagyon szeretünk sütni, főzni és jókat enni. Már gyerekkoromban édesapám építette egy kemencét, amiben imádtam a tűzzel játszani, és benne mindenféle pizzát sütni, kalácsokat sütni, húsokat, és a bográcsozni, és nagyon szerettem a tűzzel való bánást, és a tűznek a melegén készíteni az ételeket. A fűszerek keverése már rám egy régebbi folyamat, hiszen még gyerek voltam, és nagyon szerettem a különböző fűszerkeveréket használni, a bolti fűszerkeveréket. És volt egy nagyon kedvenc fűszerkeverékem, ez egy csirkére való keverék volt, amiben olyan sokat vettem, és állandóan használtam. De addig gondolkodtam, hogy meg tudnám én ezt a keveréket csinálni, saját magam is kikeverni, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy minél jobb a keveréket tudjak készíteni, és egy nagyon hasonló keveréket tudtam gyártani, és a családnak karácsonykor ezt adtam ajándékba, de akkor tényleg nagyon fiatal voltam, és valahonnan innen származik nálam a fűszerek keverése, és miután elkezdtem a barbekúzással foglalkozni, egyértelmű volt számomra, hogy fűszereket kell keverjek, és fűszerekkel foglalkozzak, hiszen imádom az ízeket, az ízkombinációkat kikísérletezni, és nagyon fontos ugyebár, hogy a húsok a fűszerek által lesznek teljesek, és úgy tudják a legszebb formájukat mutatni az asztalon.
Van kedvenc hústípusod, vagy állatfajtád?
Mindenféle állatot szeretek sütni, kifejezetten kedvenc hústípusom, állatfajtám nincsen, inkább különböző állatoknak részeit, amelyeket nagyon szeretem sütni. Például Amerikában óriási hagyománya van a marhasütésnek. Itt hazánkban még nincs olyan szinten a húsmarha tenyésztés, hogy könnyen beszerezhető és viszonylag olcsóbb alkatrészek legyenek ezek. Itt Magyarországon sokkal jobban és könnyedebben hozzá tudunk jutni jó minőségű sertéshez. Imádok például a sertés császát sütni. Viszont amikor marhához jutok hozzá, akkor egy jó marhaszegyet vagy marha oldalast nagyon szeretek sütni barbecue technikával. Ha pedig grillezésről beszélünk, akkor steaket szeretek sütni, és ribájt.
Zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy egy világbajnokságon járt el a közelmúltban, és az is, hogy tréningeket is tartasz a barbecue sütéssel kapcsolatban. Beszélgetésünket Batta László barbecue sütőki és fűszerek értékesítőjével. Egy világbajnokság volt a közelmúltban, Amerikában, és ott jártál. Ez élményeidről számolj be.
Mindig is szerettem versenyezni, és amikor találkoztam először Magyarországon annak a lehetőségével, hogy lehet grill és barbecue versenyeken részt venni, számomra egyértelmű volt, hogy be kell nevezzek ezekre a versenyekre. És mivel nagyon szeretem a versenyzést, és szeretek versengeni, ezért tudtam, hogy nekem itt el kell indulni, és minden jobb eredményt kell elérni. És ez egy nagyon jó folyamat a saját magunk képzésére, hogy egy ilyen versenyre felkészüljünk, hiszen a felkészülés alatt rengeteget tudunk gyakorolni, és egyre jobb, egyre szuperebb ételeket tudunk elkészíteni. Magyarországon először 2018-ban egy nagy barbecue versenyen indultam el táján, sajnos ezt a versenysorozatot már megszakították, ez a nagy amerikai rendezésű versenysorozat már nincsen, viszont 3-4 év ezelőtt itt Magyarországon egy SCA versenysorozat vetette meg a lábát, amelyet Texasban találtak ki, és nagyon szuper steaksütő verseny keretein belül itt meg tudjuk mutatni, hogy ki milyen szaftos húst tud elkészíteni. És az utóbbi pár évben nagyon eredményesen vettem részt ezeken a versenyeken. Ezeken a versenyeken elsősorban steaket kell sütni, ribeye-t kell sütni, ugye ez a marhának a gerince mellől származó húsrész, és az a specialitás ennek a versenynek, hogy a versenyszervezői biztosítják a húst, a verseny elején választjuk ki ezt a húst, és bármilyen hőforráson el lehet ezt készíteni. Egy a lényeg, hogy a végén egy ilyen elviteles habdobozban kell beadni a húst, azért, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel induljon, közepesen átsülten kell elkészíteni a húst, és ami nagyon fontos, hogy dupla vakrendszerű ez a verseny, magyarul a versenyzők nem tudják, hogy ki bírálja őket, és a bírák pedig nem tudják, hogy kinek a húsát bírálják, így az egyenlő feltételek biztosítottak.
Hol vannak ezek a versenyek?
Általában Budapest környékén vagy Budapesten találhatóak ezek a versenyek.
És Amerikában hogy jutottál ki?
Szóval úgy működik ez az SCA versenyek, hogy ha valaki egy ilyen versenyt megnyer, akkor egy úgynevezett golden ticketet fog kapni, amely jogosultság arra, hogy a világbajnokságon részt vegyen.
Mesélj, hol volt, hol zajlott a világbajnokság, és mit néznek ilyenkor, mik a feltételek?
Minden évben Texasban, Dallas mellett Fort Worthben található a világbajnokság. Idén ez a 10. világbajnokság volt. Nagyon szuper élményekkel tértünk haza. Nagyon jól éreztem magam, és ami a legfontosabb volt számomra, hogy elégedett voltam a húsommal, amit beadtam. Igaz, nem végeztem nagyon szép helyen, körülbelül középmezőnyben végeztem, de elégedett voltam a teljesítményemmel. Magyarországon még nincsenek ennek a steaksütésnek óriási hagyományai, míg Amerikában rengeteg ilyen verseny van, és nagyon sok helyen tudnak az emberek gyakorolni, felkészülni és rutin szerezni, úgyhogy mi is ezen vagyunk, ha egyre többet versenyezünk, és egyre eredményesebben végezzünk a világbajnokságon. Amit még hozzá kell tennem, hogy tavaly, mikor kikerültem egyedüli magyarként, indultam a világbajnokságon, de most már olyan sok verseny volt Magyarországon és Európában, hogy 6-an tudtunk kijutni a világbajnokságra, és 6-an versenyeztünk.
Mit néznek ilyenkor? Tehát egy csak az ízt nézik, vagy mást is?
A steaksütésnél 5 szempont szerint bírálják el a húsokat. Először, mikor megkapják a bírók a húst, kinyitják a dobozt, rávetnek egy pillantást, ilyenkor a külalakot bírálják, majd a bíró kettévágja a húst, és a húsnak a metszetéből megállapítják az átsültséget. 10 pont a médium a legtöbb, hogy egy kicsit jobban át van sülve, vagy kicsit kevésbé van átsülve a közepesnél, akkor már csak 9 pontot kapunk rá. Ugye ez a második szempont, a harmadik szempont pedig a textúra. Minden bíró bekap egy-egy kis falat sztéket, megeszi, és a textúránál azt pontozzák, hogy mennyire porhanyós, mennyire omlós. Itt is maximum 10 pontot lehet ráadni, hogyha tökéletes a sztékünk, akkor 10 pontot kapunk, ha már kicsit rágósabb, akkor már csak 9 pontokat kaphatunk. A negyedik bírálati szempont pedig az íz. Ez a legfontosabb. Itt nem csak 10 pontot lehet adni, hanem 10 pont felett tizedeseket is, egészen 10,1-10,9-ig adhatók ezek a pontok, és azért van erre szükség, hogy ne legyen pontegyezőség. Az ötödik pedig egy összhatás, egy összbenyomás, amellyel még a bírák tudják egy picit feljebb tornázni a pontot, vagy kicsit lejjebb venni azt.
köretet is kell készíteni, vagy ez csak a hús?
Nagyon fontos, hogy a barbecue versenyeknél, illetve a steaksütő versenyeknél nincs köret, és nincs díszítőelem, csak a húst pontozzák a bírók. Ez nagyban különbözik bármilyen más szakácsversenytől is. De ha már így megkérdezted, akkor ezeken a versenyeken ugye a király kategória a steaksütés, és emellett kiegészítő kategóriákba is szoktunk versenyezni, a steak mellett, hogy egész nap eltöltsük az időt, és aki nem érez magában kellő bátorságot, hogy ezt steakbe nevezzen, tud kiegészítő kategóriában is nevezni. Ennek két fajtája van. Van a just meat, amikor csak húst kell sütni, például egy sertés oldalas, egy sertés császát, és hasonlóan kell tálalni, mint a steaket, mindenféle köret és kísérő nélkül. Illetve van a kreatív kategória, ahol például tavaly volt egy ilyen takó verseny, ahol gyönyörű szép takókat kellett készíteni, ahol lehet már díszíteni, lehet köretet mellé tenni, és lehet is mártogató szószakat is mellé tenni ugyanabba az edénkébe. Ha már kiegészítő kategória, szeretném elmondani, hogy tavaly évben 3 ilyen verseny volt Magyarországon, és az összegyűjtött pontok alapján sikerült magyar bajnoki címet elérnem, és nagyon büszke vagyok, hogy idén a világbajnokságon egyedüli magyarként, illetve magyarként először tudtam kiegészítő kategóriában is versenyezni. Tavaly évben sztéksütésben második helyet értem el magyar bajnokságon, és kiegészítő kategóriában pedig első helyet értem el.
Yeah.
tréningeket is tartasz. Adunk tanácsokat, itt a jó idő, és elkezdődnek az ilyen baráti összejövetelek, és a barbecue sütések is a kertekben. Ha valaki nem ért hozzá, mik a titkok, mik a legnagyobb fortélyok, vagy mire kell figyelni?
Nagyon jól tetted fel a kérdést, és nem azt mondtad, hogy végre itt a barbecue, a grill szezon. Nincs ilyen, hogy grill szezon, egész év szezon, télen is lehet nagyon jókat sütni, főzni, sőt, én grillezni és barbecuezni a hűvösebb időben jobban szeretek, hiszen nem kell a nagy melegben a meleg faszén mellett állni, de nyáron is szuper kis könnyed grillvacsorákat lehet összerítjenteni. Ha már tréning, ugyebár havonta egyszer tartok grilltréninget, általában vagy barbecue tematikájú, vagy grill tematikájú, ahol steakeket sütünk elsősorban, és ezeken a tréningeken megtanítom a hozzám érkező vendégeknek, hogy hogyan használják a sütőt, hogyan bánjanak a faszénnel, illetve nagyon prémium húsokat készítünk el. Onnantól kezdve, hogy az acskóból kibontom, megtrimmeljük, megformázom a húsokat, befűszerezem, kicsit állni hagyjuk, majd felkerülnek a sütőbe, megsütöm a húsokat, utána kicsit pihentetem, kivesszük a húsokat, és felszeleteljük, tálaljuk. Ez egész nap folyamán végigmegyünk a húsütésnek a folyamatán, és mindenki jobbnál jobb, finomnál finomabb falatokat kóstolhat egy kis csoportsört társaságában.
Mik a titkok? Mi a legnagyobb titka a jó barbecue-nak? Tehát az időzítés?
Hogyha barbecue, ugye, amikor lassan sütünk hosszú időn keresztül, hát egyrészt nagyon fontos az időzítés, mire megjönnek a vendégek, készen legyen az étel, mert annál rosszabb nincs, amikor megjönnek a vendégek, a húsok még fél úton sincsenek. De úgy gondolom, hogy nincs itt titok, mint az életben semmi másban sincsen titok. Gyakorolni kell, és az embernek rá kell éreznie, és ki kell, hogy alakuljon egy saját stílusa. Hiszen itt a barbecue tréningen is nem recepteket osztok meg az emberekkel. Ez nem olyan, mint egy zserbónak a receptje, hogy végy 30 dekagram lisztet és 10 dekagram cukrot, hanem bemegy az ember a henteshez, és kér egy darab tarját, és akkor nem azt mondja, hogy 2,5 kilós tarját, vagy 2 kilós tarját, vagy 2,70 kilós, vagy 3 kilósat, és abból a húsból kell nekünk gazdálkodni, és mindig a sütésnél a húshoz kell igazítanunk a hőmérsékletet, a fűszer mennyiségét, és minden egyéb más dolgot, úgyhogy ez egy folyamat, amit meg kell tanulni, és figyelni kell arra, hogy a húsok hogyan viselkednek a sütőben, mikor kell ezt a húst esetleg becsomagolni, mikor kell egy picit megspriccolni, mikor szárad, és nagyon fontos, hogy tudjuk azt az állapotot, amikor a hús készen van, és ki kell, hogy vegyük a sütőből, hogy nehogy túlsüljön, vagy megégjen.
Mennyi idő, amíg elkészül ilyen lassan sütve egy barbecue?
Ugye a húsok nagyságától függ, hogyha egy csirkeszárnyat barbecue-zunk, ez egy óra, másfél óra alatt készen van, viszont hogyha egy nagy tarját vagy marhaszegyet sütünk, akkor az bizony több mint 10 óra is lehet.
Barbecue szószokat is készítesz, mesélj ezekről, miért fontos a szósz?
Amerikában többféle régióban, és onnan származik a barbecue-zás, az újkori barbecue-zás, és a többféle régióban többféle szószok alakultak ki, és van olyan régió, ahol nem szeretik annyira a szószokat, valahol pedig el sem tudják képzelni különböző szószok nélkül, és az erőteljes füstös, fűszeres ízű húsokat nagyon szépen kiegészítik a barbecue szószok. Ugye azt kell tudni, hogy a legklasszikusabb barbecue szószok paradicsom alapúak, kicsikét édeskések, kicsikét savanykások, picit fűszeresek és kicsikét csípősek. És ezek a szószok nagyon-nagyon jól kiegészítik ezeket a húsokat, és akár hozzájuk keverve, akár melléjük tálalva, vagy akár szendvicsbe fogyasztva is kiváló kiegészítő lehet egy fogásnak.
Említetted, hogy havonta van tréning, ezen kívül körülbelül egy hónapban hányszor barbecue-zol?
Én azt szoktam mondani, körülbelül hetente egyszer-kétszer begyújtom a sütőt, persze valamikor ritkában, valamikor meg sokkal sűrűbben. Azért is nagyon szeretem ezeket a tréningeket, mert mindig próbálok a már klasszikus elemek mellé valami újat is betenni, hiszen nagyon sok a hozzám visszatérő vendég, és szeretnék számukra is mindig valami újat, valami meglepetéssel készülni, és ezekre az új dolgokat szeretem ugyebár a tréningek előtt legyakorolni, hogy az biztosan menjen tökéletesen, és ne ott kelljen ügyeskedni, hogy vagy sikerül, vagy nem, hanem ez fixen jónak kell lennie ezeknek a ételeknek, és mindenféleképpen szoktam gyakorolni a tréningek előtt, hogy azok szuperül menjenek.
Júniusban egy piknikre is meghívunk mindenkit, hát hívjunk meg mindenkit.
Igen, itt Miskolcon, a Büklábánál egy nagyon szép kis barbecue mánia piknikkel készülünk, ahol nagyon szép grillfogásokat, nagyon finom barbecue fogásokkal, pizzával és még kürtöskalácssal is fogunk szolgálni a vendégek számára. Itt ezen a rendezvényen mindenki megkóstolhatja ezeket az ételeket, körben járhatjátok a rendezvényt, és a sütőktől, a profi barbecue és grill pitmasterektől, mondhatjuk, hogy pitmasterek, ezektől az emberektől meg lehet kérdezni, hogyan is készítik az ételeket, és a különböző recepteket el is lehet kérni, amellett, hogy végig kóstoljuk, és jobbnál jobb falatokat fogyasztunk.
Mit is jelent a pitmaster?
A pitmaster ugyebár a pit, az a sütőrácsot jelenti, és a pitmaster ugyebár, aki a sütőrácsokon uralkodik, és ő igazítja ennek a hőmérsékletét, és ő gondoskodik arról, hogy mi kerüljön arra rá, és ennek a mestere.
Sok hozzád hasonlóan barbecue mániást ismersz?
Igen, igen, egyre többen vagyunk, és egyre több embernek a hétvégi kikapcsolódása, illetve a szabadidős kikapcsolódása az, hogy már előre eltervezi, hogy milyen húst vásárolja, megveszi a boltban, meghívja a barátait, és egy szép kis délutánt, egy jó estét tudnak kialakítani a barátokkal, úgyhogy otthon sütögetnek, a gyerekekkel, úgyhogy nyugodtan, mert ez nagyon jó kis hobbi, és mégiscsak nem kocsmába járunk, hanem ott a hátsó kertben éljük ki a hobbinkat.
Mondjuk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, hol tudhat meg még többet, vagy jelentkezhet akár tréningre is.
A Barbecue Mániának van egy Facebook oldala, ott nagyon sok hasznos tanácsot és dolgot lehet látni, illetve a tréningre is ott tudok jelentkezni. Van egy weboldalunk, a www.barbecuemania.hu, itt található egy webshop, itt tudok fűszert rendelni, illetve mindenkit sarkolok arra, hogy nézzem meg a YouTube csatornámat, Barbecue Mania néven található fent, ahol nagyon jó kis receptötletekkel, sütőkkel kapcsolatban sok videót osztok meg a nézőkkel.
Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor június 1-én, tehát piknikezni is mehetünk, és találkozzunk ott.
Várok benneteket sok szeretettel. Sziasztok!
Fért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Batta Lászlóval, a Barbecue Mania tulajdonosával beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bodó Béla Brumi Mackó városban című meséjének 19. részét olvassa fel Baló Júlia.
Napok óta esik az eső, de akárhogy esett is, Pulyka Pipivel mégis el kellett mennünk hazóról, mert dolgunk volt. Kifogyott otthon a cukor. Elindultunk a fűszereshez, Pulyka Pipi és én, személyesen. Jó esőköpenyünk volt, tehát hiába esett ránk az eső, nem áztunk meg. Éppen kiértünk a kapun, amikor találkoztunk Rossz Csonttal. Szevasztok, mondta ő. Ide hallgass, mondta Pulyka Pipi. Nem kell kiforgatni a szavakat. Miért mondod, hogy szevasztok, amikor jól is lehet mondani? Vagyis szervusztok? Vagy még inkább így, szervusz, szervusz. Rossz Csont meg ezt felelte. Nyugalom, csigavér. Vagy várj csak, nyugavér, csigalom. Legfeljebb azt fogom mondani. Szevasztok, gyerekek. Káposzta a fejetek. Így jó lesz. Ha nem változol meg, mondta Pulyka Pipi, nem barátkozunk veled. Miért töröd mindig olyasmin a buksid, amivel másokat bosszantasz? A jó kis mackó rendesen viselkedik, és azon igyekszik, hogy másoknak örömöt okozzon. Nem fáj már a lábikód? Kérdeztem én. Mert hogy rosszalkodott az uszodában, és megütötte a lábát, hiszen tudjátok, Rossz Csont ránk nézett. Teljesen igazad van, mondta. Én kicsit csintalan vagyok, személyesen, de megjavulok, személyesen. Mert nem akarok rossz lenni. Majd meglátjátok. Addig is higgyétek el. Nagyon jó, helyeselt Pulyka Pipi. Örülök neki, mondtam én is. Figyelmes leszek, sőt, udvarias, mondta Rossz Csont. Erre mancsoltunk. És rögtön be is bizonyítom, erősködött Rossz Csont. Aztán így kezdte a bizonyítást. Hova tetszenek fáradozni, tisztelt mackóim? Amikor így csurog a víz a felhőkből. Kérem szépen, még megáztok, nagyon féltelek benneteket. Prüszkölni fogtok, és így köhögtök. Nagyon köhögtök majd. Van rajtunk esőköpeny, és csak cukorért megyünk, válaszoltam, hogy megnyugtassam. Ó, a cukor is megázik. És kifolyik az acskóból, kérem szépen, mondta Rossz Csont. Vigyázunk majd, és a köpeny alá tesszük, mondta Pulyka Pipi. Nem, nem, mondta Rossz Csont, és így folytatta. Engedjétek meg, hogy ajánljak valamit. Nekem igazán örömöt szereztek vele, és a cukor sem ázik meg, kérem szépen. Mit akarsz? Kérdezte Pulyka Pipi, de már egy kicsit türelmetlen volt, és elindult. Hallgassuk meg, javasoltam, és megálltam. Igen, hallgassatok meg, mert jót mondok, kapott a szabamba Rossz Csont. Nos, kérdezte Pulyka Pipi. Hát, én azt gondoltam ki, kérem szépen, kezdte Rossz Csont, és elhallgatott. Mi megvártunk. Aztán így folytatta. Hogy se ti ne legyetek vizesek, se a cukor meg ne ázzék. Én, mivel nagyon figyelmes vagyok, íme kérem szépen, odaadom nektek az esernyőmet. Tessék, vigyétek, álljatok alája. hiszen nincs is nálad semmiféle esernyő. Csodálkoztam, de Pulyka Pipi elrántott. Gyere! Mondta, és nagyon dühös volt. A hátunk mögött hallottam Rossz Csont nevetését. Nevetett ki bennünket, s aztán utánunk kiáltotta. Jól beugrottatok! Amikor kijöttünk a boltból, már alig csöpögött az eső. Rossz Csont éppen ott állt az ajtó előtt, és hallottuk, amint megszólít az üzlet előtt egy mackó kislányt. Ó, kérem szépen, megázik, személyesen. Engedje meg, hogy az esernyőm alá vegyem. Köszönöm szépen. De hiszen nincs is esernyője, mondta a mackó kislány. Vigyorgott Rossz Csont.
Jól beugrott?
A mackó kislány sírva fakadt, Rossz Csont pedig hozzánk fordult.
Ez aztán a jó játék.
Ekkor kijött az üzletből egy néni. Nem szégyeled magad? Fordult Rossz Csonthoz, és megfogta a fülét. De nem csak fogta, hanem meg is húzta. Rossz Csont visított. A néni pedig ezt mondta. Máskor ne rikass meg senkit. Rossz Csont úgy eliramodott, mintha puskából lőtték volna ki.
Meg kéne tanácskozni,
kezdte Pulyka Pipi. Mit? Vágtam a szavába.
Azt, hogy hogyan lehetne jó kis mackó ebből a Rossz Csontból.
Tényleg, mondtam én, meg kéne tanácskozni. De nem jutott semmi az eszembe, mert nagyon nyugtalanított a kockacukor, amit a boltban vettünk. Meg is mondtam.
Nagyon idegesít a cukor.
Miért idegesít? Kérdezte Pulyka Pipi. Mert tudni szeretném, hogy nem rázkodtak-e össze a kockák. Nagyon sietve visszük. És azt is szeretném tudni, hogy elég édesek-e. Azaz jó lenne kinyitni az acskókat. Hát, ha nem elég édesek. Pulyka Pipi megszorította a karomat. És megkóstolni, ugye? Kérdezte, és a szeme sarkából nézett rám. Hát, mondtam én zavartan. Tudtommal te nem vagy Rossz Csont, mondta Pulyka Pipi szigorúan. Az én tudtommal sem, mentegetőztem, minthogy nem is vagyok Rossz Csont. Tehát? Kérdezte Pulyka Pipi.
Tehát, mondtam én, egészen bizonyos, hogy a kockák nem rázkodtak össze.
Bár sietünk a cukorral, és olyan édesek, amilyen a kocka cukor szokott lenni. Egyébként nem is idegesítenek.
Vagyis?
Kérdezte Pulyka Pipi. Én meg gyorsan ezt mondtam. Vagyis nem kell megkóstolni. És mivel nem is kóstoltuk meg, vége van a fejezetnek. Ha cukor kell, kérjetek a mamácskátoktól.
Kedves gyermekek, ma Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 19. részét olvasta fel Baló Júlia. Jó éjszakát, aludjatok jól!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér harmadik titkáról lesz szó. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nátszálat pedig a jobb kezébe adtak, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlé zsidó királya! Szent Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó részt hallhatták a tisztelt rádióhallgatók. Árpádházi Szent Erzsébetről, aki 1207-től 1231-ig élt, följegyezték, hogy amikor már német földön, Türingiában, Eisenachban, jövendőbeliének Lajos őrgrófnak családjával részt vettek a szentmisén, levette fejéről koronáját, mert megpillantotta a keresztre feszítettet. Zsófia őrgrófné, Lendő anyósa, felháborodva vonta kérdőre: Erzsébet hercegnő, olyan nehéz neked a korona? Nem tudsz királylányhoz méltón viselkedni? Mire Erzsébet így válaszolt: az én királyom Jézus Krisztus előttem függ, és irántam való szeretetből tövis koronát hord. És én, szegény szolgálója, itt érdeljek aranyból, gyöngyökből és drága kövekből készült koronával a fejemen? Ezt nem tehetem. Korbácsolást követően, mintegy délelőtt 10-11 óra körül, Jézust tovább bántalmazták az őt őrző római katonák. Ennek legfájdalmasabb eszköze a tövis koszorú vagy tövis korona volt. A Sisyphus spina nevű növény tüskéi 2,5 centiméter hosszúak, melyek könnyedén hatoltak be az elítélt fejbőrébe. A tövis korona tehát a szenvedés eszközeinek egyike. Jézus megcsúfolásakor a római katonák gúnyból tövis koszorúval koronázták királyá, ami drága urunkat. A Szentírásban sok kifejezés van a tövisre, de egyenként nehéz meghatározni pontos jelentésüket, így azt a tövis sem tudjuk egyértelműen azonosítani, melyből Jézus koronáját fonták. Az a tövis, amit említettünk, a palesztin Krisztus tövis, Sisyphus spina Christi, talán a legvalószínűbb. Ami viszont nagyon figyelemre méltó, és emellett nem lehet szó nélkül elmenni, az az, hogy Emerich Szent Katalin a szenvedés történet misztikus átélése folyamán süvegkoronát látott. A tövis korona vázát 3 darab különböző növény újnyi vastag elálló tövisű ágából fonták, amelyet a töviseket lehetőleg befelé fordítva Jézus homlokára húztak, és hátul megszorítottak. A látnok szerint a váz 3 főága olyan volt, most itt egy idézet következik, mint nálunk, tudnilik Németországban, a varjú tövis, kökény és galagonya. A felső részt szeder indákból csinálták, eddig az idézet. Az írott hagyományban a tövis koronáról az első nyomot Nolai Szent Paulinusnál találjuk, aki szerint, itt egy idézet következik, tiszteletben tartjuk a szégyenoszlopot, a töviseket. 409-ből származik ez a mondat. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló szakemberek egyike arról vall, hogy az eleinte helyi jellegű fájdalom rövidesen az egész fejre, majd a nyakra és a vállakra is átterjedt. A fejben erős, éles, szúró fájdalom jelentkezik, mely idővel elviselhetetlenné válik, és ekkor a sérültnek olyan érzése támad, hogy borzalmasan fázik. Ráadásul a kialvatlanság és az idegfeszültség jelentősen megnöveli a fájdalom érzetet. Jézus tövissel való megkoronázása olyan hatalmas fájdalommal járt tehát, amit legalábbis sokan eddig el sem tudtak volna képzelni. A mi drága Urunk azonban ezt a gyötrelmet is vállalta azért, hogy minket a pokol el nem múló szenvedéseitől megmentsen, és arra indítson, hogy Istent és egymást igazán szeressük. Szívesen jut eszembe, hogy Isten szolgája tiszteletre méltó Mindszenty József bíboros úr emlékirataiban úgy vall, hogy ő mintegy 8 esztendeig tartó 1948-tól 1956-ig tartó börtönévei alatt a szentmisei folyamán használt oltárképe egy töviskoronás Krisztust ábrázoló szentkép volt, amit elmondása szerint valamely alkalommal kapott egyik hívétől. Ezen a képen ez a felirat szerepelt: De victus vincit, legyőzetve győz. Mindszenty József bíboros úr is győztes lélekkel élte túl a megpróbáltatásokat, és hirdette, hogy szívből megbocsát mindenkinek, aki neki bármilyen módon ártott, vagy aki őt eltaposandó ellenségnek, féregnek tartotta. Testvérem, adjon neked is erőt, életet küzdelmeiben, lelki harcaidban, megváltó Jézusunk. Szemléld az ő tövis koronáját, szívből bocsáss meg az ellened vétkezőknek, a rosszat jóval győzd le, hirdess szavaiddal és életmódoddal az értünk szenvedést vállaló Jézus Krisztus evangéliumát, örömhírét.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.